Kossuth Rádió. Otthon a világban.
10 óra van, jó napot kívánok a Kossuth Rádió mikrofonjánál, Újhely Zoltán. Kedves hallgatóink, kezdetben a másodpercekben kezdődik az országgyűlés alakuló ülése. Súlyog Tamás ünnepi köszöntője és a korelnök, illetve a korjegyzők felkérése után a Nemzeti Választási Bizottság és a Nemzeti Választási Iroda vezetői tartanak beszámolót, majd jelentés hangzik el a mandátumvizsgálat eredményéről. A képviselők ünnepélyes eskütételére várhatóan 11 óra után kerül sor. Ezt követően beszélhetünk hivatalosan is az új országgyűlés megalakulásáról és a kormány megbízásának megszűnéséről. A köztársasági elnök ezután javaslatot tesz az új miniszterelnök személyére, a jelölt Magyar Péter a Tisza párt elnöke, akinek a megválasztásáról a tervezett napirend szerint délután 3 óra körül szavaznak majd a képviselők. A megválasztott miniszterelnök ezután esküt tesz és beszédet mond. A nap eseményeit mi is közvetítjük itt a Kossuth Rádióban, 11 óráig szakértőnk segítségével, 11 óra után pedig a hírekben, illetve a déli krónika adásában. Délután 3-kor ismét kapcsoljuk az országgyűlés üléstermét, ahonnan élőben közvetítjük Magyar Péter eskütételést és első miniszterelnökként elmondott beszédét. Stúdiónk vendége Horváth Attila alkotmányjogász, jogtörténész, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára, a szerkesztő Halász Zsuzsa, és hamarosan kapcsoljuk a parlament üléstermét. A képet már látom, a hangot még nem halljuk. A képviselők már ott vannak a helyükön. Úgy látom, hogy most állnak fel a képviselők, és megérkezett a hang is, az országgyűlés alakuló ülésének hangjait hallják. A fanfárokat hallották tehát, a képviselők állnak, és most érkezik Súlyog Tamás köztársaság elnök az emelvényre.
Tisztelt alakuló országgyűlés!
Az elnöket hallják.
Az országgyűlési képviselők 2026 évi választását követő új országgyűlés alakuló ülését megnyitom. Kérem, hogy közösen énekeljük el nemzeti himnuszunkat.
Súlyog Tamás köztársasági elnököt hallják.
Tisztelt alakuló országgyűlés! Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm az újonnan megalakuló országgyűlésben mandátumot szerző képviselőket és a nemzetiségi szószólókat. Nagy tisztelettel köszöntöm az alakuló ülésen megjelent valamennyi volt és jelenlegi közjogi tisztségviselőt, a magyarországi és a határon túli egyházak vezetőit, a külhoni magyar közösségek képviselőit, a diplomáciai testület tagjait, az Európai Parlament magyar képviselőit, valamint minden kedves vendégünket, a hazai és a külföldi sajtó képviselőit, és mindenkit, aki figyelemmel kíséri az ünnepi eseményt. Tisztelt alakuló országgyűlés! Az országgyűlésről szóló törvény alapján a 2026 évi országgyűlési választáson megválasztott képviselők, valamint a nemzetiségi szószólók a megbízó levelüket az országgyűlés alakuló ülését megelőzően a köztársasági elnöknek nyújtják be. Bejelentem, hogy az alakuló ülésig 199 országgyűlési képviselő, továbbá 11 nemzetiségi szószóló nyújtotta be a megbízó levelét. A részemre benyújtott képviselői és szószólói megbízó leveleket mandátumvizsgálat céljából a korelnök úr és a korjegyzők rendelkezésére bocsájtottam. Tisztelt alakuló országgyűlés! A határozati házszabály 7. paragrafus 1 bekezdése alapján a házbizottság megalakulásáról szóló bejelentésig az alakuló ülést a korelnök vezeti. Most felkérem dr. Vitányi István József képviselő urat az alakuló ülés vezetésére. Köszönöm megtisztelő figyelmüket.
Súlyog Tamás köztársasági elnököt hallották. 10 órakor gyakorlatilag szinte másodpercre pontosan elkezdődött az országgyűlés alakuló ülése. A nap folyamán folyamatosan követjük, hogy mi történik az országgyűlésben, és természetesen kapcsoljuk majd többször is az országgyűlés üléstermét. 11 óra után tesznek majd esküt a képviselők, ezekről majd a hírműsorokban számolunk be, például a Déli Krónikában, és délután 3-kor tesz majd esküt Magyar Péter miniszterelnök, felkért miniszterelnök, utána már várat a megválasztott miniszterelnök, akinek a beszédét is közvetítjük. Stúdium vendége pedig Horváth Attila, alkotmányjogász, jogtörténész, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára. Hát kezdjük talán a koreográfiájával, hogy mi dönti azt el, hogy milyen sorrendben halad az ülés, mikor alakult ki ennek a rendszere? Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Ugye Magyarországnak nagyon régi országgyűlése van, az egyik legrégebbi Európában. 1290 óta működik az országgyűlés. Ez a fajta rend az 1848-as első népképviseleti országgyűlésre alakult ki, hiszen ugye az államfő hívja össze az országgyűlést, tehát itt most megtörtént, hogy a köztársasági elnök részéről, majd szintén ekkor alakult ki az, hogy a korelnöknek kell megnyitni, mert ugye nincsenek még vezetők, viszont az elnök nélkül nem tud ülésezni a parlament, ezért találták ki azt, hogy a legidősebb képviselő lesz a korelnök, és a legfiatalabbak pedig a jegyzők, akik már itt
a
korjegyzők, így van, tehát a legfiatalabb képviselők, és hát ez egy azóta is egy nagyon szép szokás, hogy ilyenkor a legidősebb képviselő is mond egy beszédet. Ez 1990 óta alakult ki, amikor a rendszerváltozáskor Kéri Kálmán volt a korelnök, és akkor egy nagyon szép áttekintő történelmi beszédet mondott el, amiben benne volt az egész 20. század, hiszen elővégig élte szép korára tekintettel. Úgyhogy így alakul ugye a rend, és akkor hát ennek megfelelően meg tudják választani most a tisztségviselőket, először leteszik az esküt, mert akkortól lesznek képviselők, amióta az esküt letették, és utána akkor aztán meg tudják választani a tisztségviselőket, és akkor korelnök átadja a helyét.
Nagyon szép szimbolikája is van ennek. Ugye mondhatjuk azt is, hogy azzal, hogy a korelnök a legidősebb, a szenior tagja a parlamentnek, a korjegyzők pedig a legfiatalabbak, valahol ebben, mintha megjelenne a nemzedékek közötti együttműködés. Tehát az, hogy az országgyűlésnek függetlenül attól, hogy milyen politikai csatározások alapozták meg azt, hogy ki kerülhet be és ki nem, mindenképpen meg kell jelenítenie például a generációk közötti együttműködés, ha úgy tetszik, a nemzet egységét. Így van ez, tehát hogy ezért vannak itt a legfiatalabbak is helyzetbe hozva, és a legidősebb képviselő is.
Így van, mind a két generációt megbecsülik, hiszen szükség van a fiataloknak az energiájára, mindig a frissülésre, tehát új újabb és újabb generációknak kell bejutni a parlamentbe, tehát ne legyen az már teljesen csak öregek tanácsa, de az idősebb képviselőknek meg a tapasztalat, a tudása, hiszen ugye vannak olyan képviselők, akik már több ciklust is végig ültek már, tanácskoztak, és ezt tudni kell, hogy az országgyűlésnél nagyon fontos a szokásuk, a régi szokásoknak a betartása. Mint ahogy említettem ezt is, hogy a korelnök ilyenkor beszédet mond, amiben ugye végigtekinti azt a korszakot, amit megélt általában, ilyen személyes benyomásait szokta elmondani, olyanokat, amiket fontosnak tart az ország történelme, közjogi helyzete miatt. Tehát ezek mind-mind végigkísérik az országgyűlést, és hát nagyon fontos, hogy ugyan a házszabály sok mindent részletesen rendez, de azért minden kérdésre nem tud kitérni. Tehát ezen a területen olyan szubszidiális kiegészítő jogforrásként mindig ott van a szokásjog, és ezt mindig adják át generációról generációra, ciklusról ciklusra a képviselők, és ebben is nagyon érdekes a Magyar Országgyűlés, hogy 1790 óta mindig vannak olyan képviselők az országgyűlésben, akik már legalább egyszer vagy többször képviselők voltak, és így át tudták adni a tudásukat, tapasztalataikat és azokat a szokásjogokat, amik itt kialakultak.
Említette a rendszerváltás, mint egy sarokpontot, 1990-ről beszélünk, az akkori parlament alakuló üléséről, és említette, hogy a Kéri Kálmánt, aki egy nagyon régi tudást hozott magával, egy háború előtti konkrét emléket arról, hogy akkor milyen is volt egy parlamenti alakuló ülés. De hogyha nincsenek ezek az idős emberek, akik ilyen oral history formájában is el tudják mondani, tehát közvetlen beszéddel is el tudják mondani, hogy ők miket értek meg mondjuk a parlamentben, akkor milyen forrásokhoz lehet hozzányúlni? Mi a legrégebbi szokás, amit elővillan akár a mai parlament működésében? Bármi lehet.
Hát, mint említettem, ugye 1848-ig Magyarországnak nem volt a Magyar Országgyűlésnek nem volt házszabálya. Tehát írott házszabálya, hanem szokások alapján üléseztek.
Ezt nem is szó szerint nem írták le?
Nem írták le. Annyi történt, hogy 1608-ban évi első törvény leírta, hogy van egy felső tábla, meg egy alsó tábla, kik a tagjai, de azon túl gyakorlatilag a részletkérdéseket mind szokásjogi úton rendezték. Most 1848-ban az első népképviseleti országgyűlés megalkotja a saját házszabályát, ez egy speciális statútum, egy speciális jogforrás, hiszen a törvény alatt helyezkedik el, de mégiscsak az országgyűlés alkotja, és azóta ennek megfelelően üléseznek, és ezeket időnként egy picit változtatják, hiszen mindig jönnek újabb és újabb kihívások, tehát például a 19. században még nem volt olyan erőteljes az, hogy itt pártok, frakciók vannak az országgyűlésben, ott úgy tekintettek mindenkire, mintha mindenki egyéni képviselő lenne, és csak ilyen adhok jelleggel szavaznak, hogy most kormánypárt vagy ellenzék. A 20. században alakul ki például ez a szokás, hogy akkor frakciók vannak, frakciófegyelem, akkor vannak a vezérszónokok, tehát ez a rend így alakul ki, és hát így mindig valami új kihívás érkezik, amit rendezni kell, és sokszor először ez csak a szokások rendezik, aztán később esetleg hozzáigazítják a házszabályt, vagy eleve a házszabállyal próbálnak bizonyos kérdéseket bevezetni, például ilyen volt az azonnali kérdések órája, ami korábban nem volt. Úgyhogy ilyen újítások előfordulnak, de a főszabályok azok gyakorlatilag Magyarországon 1848 óta, tehát a fő alapkövek azok megvannak.
És hát ugye nyilván jelentősége van a helynek is, tehát hogyha jogról beszélünk, meg szokásjogról beszélünk, akkor azért a korábbi időszakban is elő-elő bukkan az, hogy hol kell az országgyűlését megtartani, és hát ugye eszébe jut az embernek mondjuk az Árpád-kor, ugye tartozunk a Szent Király ünnepén, Fehérváron megjelenni, és nem tudom, tehát jogot alkalmazni, tehát bírói döntéseket gyakorolni királyként, nem szó szerint így fogalmaznak, akkor ugye Fehérvárt nem esítik. Meg aztán elő szokott bukkálni például, hát legalábbis a mondákban Rákos mezeje, vagy akár a Duna jege is, bár ez állítólag nem így történt, ugye ott választották a legenda szerint Mátyás király királya. Van-e jelentősége annak, hogy ezek a közjogi aktusok, amelyek jelenleg is zajlanak, egyébként a Nemzeti Választási Bizottság elnökének a beszámolója zajlik most éppen a parlamentben, van-e annak jelentősége, hogy itt történik az ülés az országházában? Szóval ez úgy nevesítve van valahol, ugye jogszabályban is, hogy itt kell ülésezni?
Hát ez is tulajdonképpen a szokásoknak a része, hogy az országháza, az tényleg az országháza, szemben a királyi várral, tehát az államfői helyszínnel, és tulajdonképpen itt a hatalmiak megoszlásának is meg kell jelennie, és annak a hatalmi szimbolikának is, tehát hogy ennek azért ilyen monumentális palota Sejdőn Imrének a alkotása, alkotása, a historizáló épület, ami a történeti alkotmányunkat fejezi ki, akkor maga az épület szerkezete is, hogy középen ott van a Szent Korona, és ha szembeállunk Kossuth téren az országgyűléssel, akkor a bal oldalt az alsóház, a jobb oldalt a felsőháznak a terme, ami egyforma teljesen, hiszen amikor ezek még így működött alsó felsőház, akkor ezt úgy mondták, hogy ezek egyenrangúak, tehát ezért milliméterre ugyanolyan a két része az országgyűlésnek.
Ugye az alsóházban voltak a választott képviselők, a felsőházban pedig hát azok, akik bekerülhettek akár születés alapján, akár mondjuk nem tudom, a betöltött funkciójuk alapján.
Hát a legjobb és legmodernebb megoldás az volt, amikor 1926-ban megszületett a felsőházi törvény, amikor már mindenféle érdekképviseletek, egyházaknak a vezetői és egyebek kerültek be oda, tehát ez már egy modernebb felsőház volt. Most az a döntés, egyébként volt erről vita korábban, hogy legyen-e megint felsőház, tehát hogy a szakszervezetek, érdekképviseletek, egyházak, nemtiségek, egyebeknek valamilyen fajta képviselete, kamaráknak a képviselete legyen-e, és akkor ezáltal egy ilyen összetettebb érdekbesatornázás történjen az országgyűlésben, tehát ezek fölmerültek, ezek a gondolatok, de végül is aztán az a győzelemeskedett, hogy akkor lennének olyanok, akiket többszörösen is képviselnek, és lennének olyanok, akiket meg egyáltalán nem képviselne ez a második kamara. Úgyhogy egyelőre maradt ez az egykamarás országgyűlés, amelyik a régi alsóház, tehát a szembe vagyunk, akkor a baloldali részen ülésezik, és hát az is, hogy ez egy rendkívül ünnepélyes, nagyon szép épület, csak magyar mesteremberek építették, csak magyar alapanyagból készült. Egyedül a kararai márvány az, ami értelemszerűen nem onnan származik. A magyar történelmi emlékek láthatóak mindenütt a festményeken, a szobrokon. Ugye nagyon sok beltéri és kültéri szobor van az országgyűlésen. Sajnos sokszor a kültérieket nem is látják, ugye ott van például egyetlen egy olyan verbőci szobor, amit nem döntöttek le 45 után például ott fönt a homlozaton. Tehát ez a parlament, ez egy nagyon nagy tekintélyt sugároz, hiszen a törvényalkotás és a legfontosabb döntések itt születnek. És Magyarországon mindig is legislatív kultúra volt, tehát az azt jelentette, hogy a törvény az kimagaslik az összes többi jogszabály körül, és az csak az országgyűlés alkothatja meg. Ez több évszázados szokás Magyarországon, és ezt már 1790-es országgyűlés is törvénybe iktatta, hogy ez egyértelmű legyen.
Érdekes egyébként ugye az, hogy ilyen kiemelt szerepe van az országgyűlésnek, illetve maguknak a törvényeknek, mert szokták azt mondani, hogy az egy jogállami garancia, hogyha egy országban a törvények uralkodnak, és nem mindenféle rendeletek, amiket meghozhatnak egyébként úgy önkényesen, és akár mondjuk ilyen gyors döntéssel, aztán utána holnap át lehet alakítani. Tehát akkor valójában mondhatjuk azt is, hogy az országgyűlésnek a léte, a törvényalkotó tevékenysége, az már akár évszázadokkal ezelőtt is egy jogállami irányba mutató jelenség volt, jogtörténeti jelenség?
Igen, hogyha olyan értelemben veszük a jogállamot, hogy a jog szabályozza az államot,
persze, tehát
modernkori 19. századi jogállam fogalmat veszük, akkor igen, mert Magyarországon mindig is a törvény az egy ilyen jogforrás volt, amit csak az országgyűlés alkothatott meg, és a királynak már csak szentesítési joga volt tulajdonképpen erre vonatkozólag. És hát ez egy nagyon erős felhatalmazást adott a törvénynek, a törvényességnek, és azt is szabályozták, hogy vannak olyan kérdések, amiket csak törvénybe lehet szabályozni. Tehát rendeleti úton nem. A rendeletek azok a hézagok kitöltésére, illetve a törvények végrehajtására szolgálnak, mert természetesen azoknak is megvan a maga jogi funkciójuk. De a legfontosabb alanyi jogra vonatkozó kérdések, az alkotmányra vonatkozó kérdések, az állampolgárok alapjogaira vonatkozó kérdések, ezek csak törvényben lehet szabályozni, és hogyha ez nem így történik, akkor az alkotmányellenes. Régen akkor a vármegyék álltak ezzel szembe, ma pedig az alkotmánybíróság semmisítené meg azt a jogszabályt, amelyik így születne meg.
Visszatérve a mára, ugye az, hogy közvetíthetővé vált a parlament ülése, és ez gyakorlatilag 1990-től kezdve folyamatosan követhető, tehát van egy önálló rádiócsatorna is, ez a parlament.hu-n működik, hát különösebb technikája nincsen, be van kötve egyébként, tehát be van hangos, vagy mikrofonozva maga az ülésterem, amikor elkezdődik, akkortól kezdve bárki belehallgathat élőben az ülésbe, és természetesen nyomon lehet követni képeken is az ülést. Ez a másik egy ilyen garancia, tehát az, hogy itt nyitottak ezek az ülések?
Igen, tehát az mindig is nyilvánosan működött az országgyűlés. Például a karzatra vagy bárki jegyet vehet és bemehet.
Majd tehát azok a festmények, amelyek például a pozsonyi országgyűlés mutatják, hogy ott vannak a nők az emeleten.
Bizony.
Ez a nyilvánosságot szolgálta?
Hát meg az országgyűlési ifjak, tehát akik a fiatal jogászok, azok mindig ott ültek, mert nekik egyébként is különböző feladataik voltak, sőt, sokszor még befolyásolták is az üléseket, mert akik szépen a hazafiak magasan szólaltak föl, azokat megtapsolták, aki meg a magyar nemzet ellen szólalt föl, a haladás ellen szólalt föl, azt meg lepiszegték, lehúrogták, utána pedig kifogták a kocsiából a lovakat, és úgy vitték el a szállására, sőt ott még ott ünnepi beszédeket is tartottak a szállásánál. Aki meg viszont a magyar nemzet ellen szólalt föl, aznak macska zenét adtak, és hát ugye a társadalmi közmegvetésben is érésesült, és a dualizmus korszakában, meg a Horthy korszakban pedig tulajdonképpen majdnem, hogy ilyen sztároknak számítottak a képviselők. Tehát amikor megtudták, hogy mondjuk egy Jókai Mór felszólal, vagy egy Szilágyi Dezső fog felszólalni, akkor azért külön elmentek, és egyébként ott voltak a újságírók, akik gyorsíró jegyzőkönyvvel írták le ezeket a beszédeket, hát meg nem akárki tudósított, Vikszát Kálmán. Hát az a ma is nagyon nagy olvasvány élmény, hogy hogyan írja le, hogy zajlott le egy országgyűlés, és nagyon sokan innen tudjuk, hogy tulajdonképpen mi történt, és ő egyébként a kulisszatitkokat is leírta, tehát nem csak az, hogy milyen felszólások voltak, hiszen az ott van a jegyzőkönyvben, mert az is egy fantasztikus dolog, ez a gyorsírásos jegyzőkönyv, amiben ezek a hihetetlenül ügyes és szemfüles emberek, akik ezt csinálják, még a beszólásokat is leírják, hiszen amikor a mikrofon ott van az országgyűlésben, az egy ilyen csőlátást ad idézőjelben mondva, viszont a jegyző az mindent lát és mindent hall, és akkor amikor valaki közbe kiabál oldalról, ami a mikrofonban nem is hallatszik talán bele, ő azt is beleírja, hogy mit tudom, én most mondok valamit, hogy Kovács Alajos 2, és akkor ez nem így van, vagy ez úgy van, vagy bravo, vagy igaz, vagy nem igaz, meg vannak időnként ilyen szellemes hozzászólások is, azokat is megőrizi ez a jegyzőkönyv, hogyha valaki ezt elolvassa. Úgyhogy ez mindig egy ilyen megszokás volt, sőt az is, hogy kialakították azt a rendet, ez is szokásoki úton, hogy aki először szólal fel az országgyűlésbe, azt például nem zavarják meg közbe kiabálásokkal és közbeszólásokkal. De aztán, amikor már a szűzbeszédét elmondta, és már utána másodszor vagy harmadszor szólal föl, akkor tulajdonképpen bármi megengedett volt, tehát a közbe kiabálások, a gúnyos megjegyzések, minden egyéb ilyen, ez része volt az országgyűlésnek.
Tehát joga van elmondani az alapvető gondolatait, de utána, amikor elkezdődik a vita, attól kezdve elszabadulhatnak az indulatok.
Hát mikor már másodszor szólal föl, tehát igen, amikor másodszor mondja a beszédet, tehát ehhez hozzá kellett szokni. Természetesen a magyar parlament az mindig is a közepesen konszolidált parlamentek közé tartozott. Tehát itt nagyon szélsőséges esetek ritkán fordultak elő. Hát persze volt olyan esetleg, mikor a Kovács Gyula...
Volt olyan, hogy miniszterelnökre rálőttek azért.
Hát akkor még nem volt miniszterelnök, akkor házelnök volt, Tisza István fia volt a házelnök, és ott az elnöki pulpitusról vezette az ülést, amikor a Kovács Gyula, aki már ki is volt tiltva egyébként az ülésteremből korábbi fegyelemsértései miatt, a sajtópáholyból beugorva előkapta a pisztolyát, háromszor rálőtt Tiszára, de nem találta el, és egyébként most is kegyeletből ott van az országgyűlési elnöki pulpituson, az a golyó ütötte nyom, nem tüntették onnan el, nem restaurálták, utána saját magát is főbelőtte, de azt se találta el jól, úgyhogy túlélte, és még a suszpoén az, hogy utána az esküdszék pillanatnyi eleme háborodása hivatkozva felmentette, tehát megúszta ezért való büntetést. Tisza egyébként rezzenéstelen arccal nézte az egészet végig, konstatálta, hogy nem történt semmi, valamilyen csoda folytán egyébként pont a felesége is benn volt a ülésteremben, ott fönt a karzaton, intett neki, hogy minden rendben van, és utána folytatta tovább az ülést, és egy ilyen kicsit olyan sajnálkozó megjegyzést tett Kovács Gyulára, aki eddig is gyenge teljesítmény nyújtott, és most is így kivonta magát az igazságszolgáltatás elől.
Nézzük akkor egy picikét az alakuló ülésnek most a napi rendjét. Ugye a Nemzeti Választási Bizottság elnökének a beszámolója hangzott el, illetve a Nemzeti Választási Iroda elnökének a beszámolói. Hát arról gyakorlatilag, hogy hát, milyen tevékenységet végeztek az április 12-i választások során. Ugye ezeket már valójában mi ismerjük, vagy legalábbis azt gondolná az ember, hogy ismerjük. Tudjuk a választásnak az eredményét, 2/3 győzelmet aratott a Tisza párt. Nem tudok arról, hogy megtámadták volna bármelyik képviselőnek a mandátumának az érvényességét, vagy a választásoknak az érvényességét. Akkor ezeknek a beszámolóknak milyen jelentősége van?
Hát természetesen az országgyűlésnek magának is ezt meg kell vizsgálnia, mert eddig ugye a választási bizottság foglalkozott ezek a kérdésekkel, illetve hát a bíróság, mert voltak azért különböző választási ügyek, amik még akár az alkotmánybíróság is elmentek, hiszen ilyen esetekben az alkotmánybíróság mondja ki a végső szót.
Úgy értettem, nem semmisült meg senkinek a mandátum.
Igen, nem semmisült meg, de akkor is az országgyűlésnek kell ezt elrendezni, hiszen ez az országgyűlésnek a joga és a szuverén döntése, hogy kiknek ismeri el a mandátumát és kinek nem.
De most már ez egy formális dolog. Beszélhetünk országgyűlés? Tulajdonképpen mikortól beszélhetünk országgyűlésről? Mert ez az alakuló ülés, de még nem tettek együttműt a képviselők. Ebben a pillanatban most
hát ez az alakulása az országgyűlésnek, ugye valahogy ugye a tyúk vagy a tojás, tehát kérdése, tehát valahogy el kell alakulnia, tehát persze természetesen ők attól lesz országgyűlési képviselők, amikor a mandátumvizsgálat után leteszik az esküt. Tehát az eskü letételével válnak azzá. Egyébként ez Magyarországon ez minden tisztségnél így volt, tehát még a király megválasztásánál is, hogy hiába örökölte a trónt, akkortól lett valaki király, amikor megkoronázták a Szent Koronával, és letette az esküt, tehát a királynak is még esküt kellett tennie, tehát ez egy nagyon fontos procedúra, és hát ugye ez egy lelkismereti kérdés, hogy valaki az esküjéhez hű maradjon.
Ugye az esküt azt nem tudjuk közvetíteni, ez a műsor, amit most hallom, 11 óráig tart, de természetesen a későbbi műsorokban, így a hírműsorokban, a Déli Krónikában beszámolunk majd az esküről is, de mi van akkor, hogyha valaki például most a képviselők közül beteg, illetve több alkalommal is felmerült az a korábbi időszakban, és hogy volt olyan képviselő, aki azt mondta, hogy hát ő nem ér teljesen egyet az eskünek a szövegével, nem tudom, az alaptörvénnyel, bármivel, akkor ő mennyire befolyásolhatja, mennyire szabad ennek az eskünek a szövege? Mire kell felesküdni?
Egyetlen egy rész az, ami szabadon választhat, hogy valaki, és ez nincs is benne az esküszövegben, hogy valaki Isten engem úgy segélyen, elfejezi be, vagy nem. Ugye ez mindenkinek a világnézetétől, hitvallásától függ. Egyébként az esküszövege az kötelező szöveg. Természetesen előfordulhat az, hogy valaki valamilyen okmár fogva nem tud eljönni egy ilyen alakuló ülésre, amit egyébként sajnálhat, mert ez mindig egy nagyon szép ünnepélyes aktus. Az viszont külön leteheti az esküt a választási bizottság előtt, tehát ilyenre egyébként többször is már volt precedens, tehát ez már előfordult egy pár esetben.
Nagyon sok tisztségviselőt is megválasztanak a mai nap folyamán, ezeket is követhetik majd műsorunkban, és azt is mondom egyébként, hogy természetesen az M1 is követi a parlament alakuló ülését, ott is 10 órakor kezdődött a közvetítés, és gyakorlatilag ők folyamatosan ott vannak az országgyűlésben, tehát akár oda is kapcsolhatnak majd 11 óra után. De akkor mi történik még a mai nap folyamán? Házelnököt választanak, alelnököt választanak, vagy alelnököket választanak pontosan. Többféle alelnök is van, törvényalkotásért felelős alelnök, és aztán vannak jegyzők. Mi ezeknek a funkcióknak, vagy ezeknek a feladatköröknek a tartalma? Kezdjük a házelnökkel, ugye ő a legismertebb szereplője, vagy a leglátványosabb szereplője a parlamentnek.
Igen, az egyik legfontosabb közjogi méltóság a házelnök. Ezt a házelnököt is 1848 óta választjuk, hiszen addig a felső táblának a nádor volt az elnöke, az alsó táblának a személynök, és ugye az nem egy választott tisztség volt, de azóta mindig az országgyűlés saját maga választja meg. Magyarországon azért is fontos ez a közjogi méltóság, mert hogyha véletlenül a köztársaság elnök akadályozható van, akkor ő helyettesítheti, és kettős feladata van a házelnöknek, egyrészt a plenáris üléseknek a vezetése, másrészt magának a háznak az elnökösködése is, hogy így mondjam, tehát az egész országgyűlést irányítja, szervezi, intézi a legalapvetőbb ügyesbolyos dolgokat.
Azonnal folytatjuk a házelnöknek a feladataival, de itt van a vonalban Jó Csapa is, aki ott van a helyszínen a parlament üléstermében, és hát gyakorlatilag a 10 órai ülés kezdet előtt is követhette már az alakuló ülést, a képviselőknek akár a beszélgetéseit, a gyülekezését. Szervus Csaba, kezdjük a 10 óra előtti hangulattal. Szervus. Hogyan kezdődött maga az ülés előtti időszak? Milyen hangulatban voltak a képviselők? Parancsolj.
Hát ez ugye nyilván vérmérséklettől és választási eredménytől függött, hogy milyen hangulatban voltak a képviselők. Nyilván a Tiszes képviselők egy nagyon vidám és optimista hangulatban érkeztek meg közösen, a fő lépcsőn jöttek fel a kupolaterembe, és hármasával fejet hajtottak a Szent Korona előtt, és aztán pedig ugye a piros társadalmon keresztül elfoglalták a helyéket. Magyar Péter vezette egyébként a Tiszapárt frakcióját, és többek között itt hallhattam beszélgetést például Orbán Anitával, aki a következő külügyminiszter lesz, és azt mondta, hogy mindenképpen Európába próbálja pozícionálni Magyarországot, vissza kell vezetni Magyarországot Európába. Ezt jegyezte meg a leendő külügyminiszter. Láttuk itt a Mi Hazánk frakciót is, ők is a Szent Korona előtt fejet hajtottak, és aztán pedig ők is csoportosan érkeztek meg az ülésteremben. A Fidesz frakció tagjaival, megmondom őszintén, én nem találkoztam. Egy fotót lehet látni a közösségi oldalon, ők a főlépcsőnél készítették ezt a fotót, de én nem vagyok benne biztos, hogy ez most ma reggel készült, vagy hogy ez most az ülés előtt készülhetett volna, mert hogy itt nem találkoztunk, ők nem vonultak itt át a tilos társalgón, tehát ahol ugye általában a képviselők bevonulnak az ülésterembe. Egy-két fideszes képviselővel találkoztam csak, például Hankó Balázzsal, de közösen, csoportosan nem vonultak be az ülésterembe.
De 10 órakor kezdődött maga az ülés, és mi itt a közvetítésben Súlyog Tamásnak a megnyitóját, illetve a korelnöknek a megnevezését tudtuk követni. Utána beszámolt a Nemzeti Választási Bizottság elnöke a parlament előtt, illetve a Nemzeti Választási Iroda elnöke is. Mi hangzott itt el, Csaba?
Tudtad-e követni? Igen, itt ugye van lehetőség a piros társalgóban arra, hogy kövessük a országgyűlés ülését. Ugye mi, mint sajtósok, a 10-es páholyba egyébként felmehetnénk, de ott igazából csak a fotósok tüsténkednek most, és most is annyian vannak, annyi a nemzetközi érdeklődés, hogy oda mi nem fértünk be, úgyhogy mi egy zárt láncunk televíziós közvetítést néztünk itt a társalgóban, tehát néhány méter az ülésteremből. És talán a legfontosabb az, hogy ugye a Nemzeti Választási Iroda elnöke Nagy Attila azt mondta, hogy két megyében is, Tolnában és Somogyban is gondolkodni kell azon, hogy úgymond át kell rajzolni a egyéni körzeteket, hiszen sajnos ugye annyira lecsökkent a lakosság például Tolna megyében, hogy ott például két egyéni kerülettel meg lehet oldani majd a képviseletet. Szóval talán ez az egyik legfontosabb javaslat, mert persze az, hogy minden szabálynak megfelelt az április 12-i voksolás, és köszönetet mondott annak a több mint 100 000 embernek, aki segítette ugye a voksolást, és utána pedig a szavazat számlálást és a gördülékenységét ennek az egésznek.
11 óráig tart a mostani közvetítésünk. Mi történik még addig, Csaba? Látod-e a menetrendet? Ott van esetleg előtted? Annyit tudunk, hogy most szünet van egyébként.
Igen, ugye most szünet van, ellenőrzik a képviselők mandátumát, itt ugye a képviselői okmányokat, amiket korábban a megbízó leveleket átvettek, például az országos listán képviseletet szerzettek itt az országgyűlésben, akik pedig egyéni körzetben szerezték azokat, helyben vehették át ugye a választási bizottságtól ezeket a bizonyos megbízó leveleket. Most ezeket ellenőrzik, van-e összeférhetetlenség valóban az a személy ül be a parlamentben, aki megkapta ezt a mandátum levelet, szóval most ez történik, ha minden igaz, akkor 10:45-ig, legalábbis a hivatalos forgatókönyv szerint, aztán pedig leteszik az esküjüket az országgyűlési képviselők. Itt ugye korábban volt egy olyan javaslat, hogy a Szent Koronát bevitték volna a képviselőházba, tehát ugye az országgyűlési üléstermébe. Azonban ezt később a Szent Korona bizottság ezt nem hagyta jóvá, úgyhogy itt maradt a korona a kupolacsarnokban, és ettől függetlenül az országgyűlési képviselők a tervek szerint most, amit én látok, mégiscsak az ülésteremben teszik le az esküjüket, aztán pedig majd a köztársasági elnök fog beszélni, egy 10 perces köszöntő beszédet tart majd Súlyog Tamás, ami pedig ugye 10 óra után történik, ugye megalakulnak a képviselőcsoportok. 11 óra után ugye megalakulnak a képviselőcsoportok, az országgyűlés elnökét is megválasztják, majd Fosszoper Ágnest, és aztán pedig majd az új miniszterelnök megválasztására is sor kerül, ugye Magyar Péter kérte fel a köztársasági elnök erre a pozícióra.
Köszönjük szépen, Jó Csabát hallották a parlamentből. Stúdiónk vendége pedig Horváth Attila, alkotmányjogász, jogtörténész, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára. Hát ott hagytuk abba, hogy különböző funkciói is vannak, feladatköre is vannak az országgyűlés működtetésének. Elkezdtük a házelnöknek a feladataival. Ő a legerősebb személy, vagy talán a legmeghatározóbb személy. Itt ugye a házelnök az, mint egy ura az ülésnek, ezt jól mondom?
Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés egyébként, hogy hogyan vezeti az ülést a házelnök, tehát nem csak azzal, hogy neki vannak bizonyos hatalmi jogosítványai, hanem ő neki a személyes tekintélyével, súlyával kell elérnie azt, hogy a ház rendben működjön. Egyébként a magyar házelnöki tisztség az egy ilyen középutas megoldást választott. Az angolok nagyon törekedtek arra évszázadok óta, hogy a házelnökük az egy teljesen független személy legyen. Ő neki különleges privilégiumokat adtak, tehát például meg kellett emelni előtte a kalapot, hogyha arra mentek, a bármikor bementett a királyi udvarba, minden különösebb előzetes bejelentkezés nélkül, és hogyha lejárt a mandátuma, akkor pedig vissza kellett vonulni a politikától, és egy kiemelt fizetéssel tulajdonképpen ilyen nyugdíjasként élte továbbiakban a napjait. Az amerikai pedig pont az ellenkezőleg, az amerikai kongresszusban a házelnök az gyakorlatilag nyíltan a pártpolitikát viszi, azt szerint, hogy most demokrata vagy republikánus párt van többségben. A magyar az a kettő között található, tehát egyértelműen hogy a többségi párt választja meg a házelnököt, hát ez nyilvánvaló, viszont neki felül kell emelkednie ilyenkor azért a pártpolitikán, és igazságosan és a pártatlanul kell vezetni az üléseket.
Mi a kottája? Hát
a házszabályok, és hát természetesen a szokások is ugye ott vannak, és hát eddig is Magyarországon általában mindig olyan házelnökök voltak az évszázadok során, akik tényleg meghatározóak. Tehát egy Szilágyi Dezső az akkora szaktekintély volt, hogy azt mindenki, még a legnagyobb ellenzéki politikusok is elismerték.
De itt Magyarországon a törvények uralkodnak, de hát itt egy sajátos területen járunk. Itt ugye Horváth Attila jogtörténész is mondta, hogy a szokás is formája azt, hogy mit lehet, mit nem, illetve azt, hogy mit hogyan szoktunk csinálni, ezt mindenképpen. A házelnök mennyire formálja azt, hogy hogyan működik a ház? Tehát az ő döntései, reakciói hogyan szilárdulnak akár kvázi ilyen szokásjogászt? Azért is kérdezem, mert ugye az előző időszakból is jó néhány olyan esetet fel lehet sorolni, amikor a házelnöknek nagyon nehéz feladata volt. Tehát például akkor, amikor az országgyűlés olyan indulati szinten izzott, hogy kiabáltak, völtöttek a miniszterelnöknek az arcába, vagy olyan feliratokat emeltek fel, amelyek hát nem nagyon férnek be a jó ízlés kategóriájába. Ilyenkor nyilván a házelnöknek reagálnia kell, és a reakció, gondolom én, akár meg is szilárdulhat, hogy igen, ezt így szoktuk csinálni. Ez valóban így van?
Hát valóban így van, ilyenkor jön elő a személyes tulajdonsága, a tekintélye, az, hogy mennyire tudja felismerni a helyzetet, hogy hogyan lehet itt rendet teremteni. Egyébként van neki egy úgynevezett viharcsengője, amit megrázhat, bár nagyon ritkán hangzik, de rettetesen hangos egyébként, tehát meg lehet tőle majdnem, hogy süketülni, olyan hangos. Egy nemzetközi konferenciát adott a meradás, és akkor ott aki elnökölt, az egy picit is megütötte így a kis kalapáccsal ezt a viharcsengőt, ott mögöttem borraszó nagy hangereje van, tehát ez a legnagyobb vihart is, ugye a legnagyobb zajt is át kell, hogy üsse. Viszont a magyar történelemben tényleg nagyon sok viharos ülés volt, hát ugye mindjárt az elején 1904-ben már összetörték a berendezést a ellenzéki képviselők dühökbe, vagy volt ez az ominózus eset, vagy akkor Sippal Dobban nádielgedővel Károly Mihályék zajongtak az országgyűlésben, hogy nem lehetett semmit sem hallani, akkor volt ez a híres zsebkendő szavazás, mert a zsebkendővel intette az elnök, hogy szavazzanak, mert egyébként nem lehetett hallani a hangját. És hát a közelmúltban is voltak ilyen viharos esetek, hát mindig próbálják ezt megoldani, hogy a ház rendjét fenntartani, vannak különböző szankciói is ennek, amiket ilyenkor ki lehet vetni, de igazából az a jó, hogyha az elnök ezt saját maga az ő egyéniségével, esetleg jó humorral tudja megoldani, tehát ezek sokszor többet számítanak egy ilyen szellemes megjegyzéssel, vagy egy riposztal, mint hogyha most ott elkezdenek keménykedni, és akkor egymás után hozná ott a rendbírságokat, meg a büntetéseket.
Ugye itt vannak az újabb tisztségviselők, törvényalkotásért felelős alelnök, jegyzők. Ezeknek a funkcióknak tulajdonképpen mennyire van valódi tartalmak? Ezt azért is kérdezem, mert mégis az ember azt gondolná, hogy mondjuk egy jegyző klasszikusan nagyon-nagyon régen valami olyasmit jelenthetett, hogy ő ténylegesen valamit fel kellett, hogy jegyezzen, vagy mondjuk hitelesített valami feljegyzést. Uh-huh. Gondolom én, hogy valami ilyesmivel függött össze a munkája. Mert most itt vannak a digitális rendszerek, minden hangot rögzítenek, most már a mesterséges intelligencia le is írja. Akkor mit csinál a jegyző? Illetve a törvényalkotásért felelős alelnök, hát mégis a törvényeket ugye az országgyűlés alkotja, ez világos, de hát vannak külön szakértői csoportok, amelyek ezeket megszövegezik, előkészítik, akkor itt a törvényalkotásért felelős alelnök mit csinál?
Hát a törvényalkotás az egyik legfontosabb feladata az országgyűlésnek, és azért ez egy rendkívül bonyolult és összetett feladat, különösen az ilyen nagyobb lélegzetű törvényeknél, ott meg kell teremteni azt is, hogy ezek jó szövegezésűek legyenek. Amikor zajlik a vita, és mondjuk javaslatok születnek egy-egy paragrafusnak a módosítására, kicserélésére, ugye egy koherens egészként a törvényjavaslatot teszik az országgyűlés elé, de azt is már meg kell vizsgálni, hogy az mennyire illeszkedik be az egész jogrendszerbe. Vannak-e ütközések, mi az, amit hatályon kívül helyezett, mi az, amit nem, mi az, amit módosított, mi az, amit nem, és hogy egyáltalán olyan ez a jogszabály, hogy valóban értelmezhető, nincs-e esetleg benne olyan, ami félreértésekre adhat alkalmat, tehát hogy többféle értelmezése, ugye negatív példaként tudom mondani a 49-es sztálini alkotmányt, ahol azt mondta, mondták ki, hogy a termelőeszközök zöme van állami tulajdonban. Tehát ugye, de hogy mi a zöm, hát azt teljesen önkényesen döntötték el, ez csak ugye, mint a legkívívóbb
hát ez a fiktív példa, a lényege.
Csak igen. Ugye az, hogy a hallgatóság is érzékelje azt, hogy bizony nem mindegy, hogy ez hogyan hoznak meg egy jogszabályt, nem beszélve arról, hogy nagyon sokan vannak sajnos olyanok, akik próbálják kijátszani a jogszabályokat, és rögtön azon gondolkodnak, hogy ez hogyan lehetne ez alól kibújni, vagy milyen megoldások vannak, és a jogalkotónak erre is kell törekednie, és sajnos ugye panaszkodunk erre a jogi túlszabályozottságra, ami előfordul Magyarországon. Hát ez pontosan azért van, mert megpróbálnak minden kiskaput bezárni, minden esetőségre előre fölkészülni, ami persze szinte ez nagyon sokszor lehetetlen. Tehát ez egy rendkívül bonyolult, összetett munka. A jogi egyetemeken nem is nagyon tanítják egyébként a jogalkotást, mert úgy gondolják, hogy nagyon kevesen fognak erre a területre kerülni, és ezek nagyon bonyolult problematika, amikor ezt meg kell oldani.
Picikét akkor beszéljünk magáról az országgyűlésnek a működéséről, és kezdjük az országgyűlési képviselővel. És azzal, hogy tulajdonképpen mennyire autonóm személyiség egy országgyűlési képviselő, hogyan képviselhető a valódi véleményét. Ugye kétféle kifejezés van ebből a szempontból, az egyik a kötött mandátum, a másik pedig a szabad mandátum. Igen. Mi a kettő között a különbség, és itt ebben az országgyűlésben melyik mandátum igaz?
1848-ig, amíg a rendi országgyűlések voltak, addig minden követnek kötött mandátum volt. Ez is hívtuk őket követnek, mert ők kötelesek voltak követni a kötött mandátumokat, tehát az utasításokat, amik nekik adtak.
Ez volt a követutasítás, amivel a vármegye gyűlése őket ellátta. Igen. Ezt kell képviselni.
Így van, és hogyha nem ezt tették, akkor visszaívhatták őket. 1848-tól a angol mintának megfelelően szabad mandátumot kaptak a képviselők, tehát a választás ígéreteik is csak erkölcsileg kötelezhetik őket. Őket már nem lehet többet visszahívni, ezzel teljesen szabad keret kapnak, és még az egyéni választókerületben megválasztott képviselőnek is, azon túl persze, hogy ő lobbizik a választókerületért, a nemzetet kell képviselnie. Tehát ő neki a nemzet érdekében kell szavaznia, és a saját lelkiismerete és a legjobb tudása szerint kell működnie, de egyébként ebbe senki nem szólhat bele. Természetesen tudjuk a gyakorlati valóságot, hogy egy országgyűlés nem tud működni frakciófegyelem nélkül, tehát hogyha egy kormánypártnak nincsen frakciófegyelme, akkor az nem tud hosszabb távon eredményesen működni. Ez egyébként a 19. század második felében alakult ki Magyarországon, és akkor még annyira szokatlan volt ez, hogy a kormánypárti képviselőket akkor mamelukoknak hívták, tehát ez az egyiptomi rabszolgára.
Mikszák Kálmának egy kedvenc kifejezése. Igen,
ez, igen. Igen, hát az ellenzékieket meg zoltánoknak, tehát voltak ilyen pejoratív megjegyzések, mert akkor még ez szokatlan volt, mert a kúri emberek kerültek be az országgyűlésbe, akik sokszor törvények javaslatoknál hol ideültek már, mint szimbolikusan, hol ide szavaztak, hol oda szavaztak, de hát rájöttek arra, hogy egy stabil kormányzás csak akkor működik, hogyha van mögötte egy stabil támogatás, és hát természetesen megteheti azt, hogy akkor kilép a frakcióból, hogyha nem ért vele egyet, de valamilyen fajta biztonságot az garantálnia kell a kormánypártnak.
El igen, de van abban azért valami illúzió romboló ezzel együtt is, hogyha szabad mandátumról beszélünk, és akkor azt látjuk, vagy azt halljuk az ülésteremben, hogy igen, és tehát valaki felkiált, hogy hogyan kell szavazni, és akkor innen tudják követni az országgyűlési képviselők magának a szavazásnak is a menetét. Ez ilyen szintű fegyelmet miért igényel? Tehát
hát azért, mert
annyira nehéz követni.
Mert nagyon sok jogszabályt szavaznak meg, nagyon sok döntést, és ez egyszerűen nincs olyan ember, aki ezt mind fejbe tartaná, hogy most volt olyan törvényjavaslat, ahol 3200 módosító indítvány terjesztettek elő. Na most ki az, aki ezt a 3200 módosító indítványt fejbe megjegyzi, vagy papíron tudja követni, és ezért alakult ki ez a rend, hogy akkor, mivel hogy előzetesen megállapodtak abban, hogy egységesen szavaznak, egyébként szoktak olyat csinálni a frakción belül, hogy vannak olyan esetek, amikor kötelezővé teszik a szavazást, és azt mondják, hogy mindenkinek, aki a frakcióhoz tartozónak tartja magát, annak le kell szavazni, és van olyan, amikor azt mondják, hogy itt mindenki a lelkismerete szerint szavazzon, tehát ilyen is először
most is van ilyen.
Most is vannak ilyen esetek, tehát amikor ilyen lelkismereti kérdések merülnek fel, és akkor néhány képviselőnek ez a lelkismereti problémát okozna, mondjuk egy szavazás, mondjuk egy ilyen abortusz ügyben, vagy valami eutanázia ügyben, tehát ilyen esetekre gondolok most, amik hát azért ritkán fordulnak elő, de megtörténhetnek. Ilyenkor mondhatja azt a frakcióvezetés, hogy akkor mindenki lelkismerete szerint szavazzon, illetve hát, hogy tartózkodjon, vagy olyat is megtettek már, hogy nem jött be szavazni akkor, tehát ezért van az esetleg, hogy valaki aki távol marad a szavazástól, tehát sokféleképpen kinyilváníthatja valaki a véleményét.
És hát izgalmas kérdés az is, már csak azért is, mert ugye a szabad mandátumnak a korlátjairól beszélgetünk, ami elvileg nem lehetne korlátos, gondolom ezt én laikusként. A bírságok kérdése. Ugye lehet azt hallani, hogy a frakció fegyelem esetenként azzal is meg van erősítve, hogyha nem úgy szavazol, akkor valamilyen szinten bírságot kell fizetni. Ez is belefér. Vagy beleférhet.
Hát ha a fegyelmi eszközöket kell szabályozni, akkor milyen más szankciót lehetne még tenni valakivel szemben? Ezek az esetek történhetnek meg, tehát ez mindig megállapodás kérdése, de hát ez szabad döntés. Tehát senki sem köteles országgyűlési képviselőnek menni, senki sem köteles valamelyik frakcióba ott maradni. Ki is léphet a frakcióból, tehát ez is teljesen szabad döntés. Még a közelmúlt országgyűlési gyűlésében még olyan is előfordult, hogy a 4 éves ciklus alatt valaki már a harmadik pártba ült át, vagy független képviselővé vált. Tehát ilyenek előfordulnak, hogyha megnézik a statisztikákat, hogy hány képviselővel indult az országgyűlés, és utána hány képviselővel zárta a frakcióját az adott országgyűlés, tehát vannak ilyen mozgások, plusz-minusz előfordulnak ilyen esetek.
Nézzük akkor ugye a fontosabb napi eseményeket, tehát ezek közül mindenképpen kiemelkedik természetesen, és különleges is a miniszterelnök személyének a megválasztása. Két úton is közelíthetünk hozzá. Az egyik az, ami egyébként alkotmányjogilag is előír, tehát hogyha a miniszterelnököt az országgyűlés választja, hogy ez az alaptörvényben is ott van, tehát ez egy alaptörvényben rögzített közjogi aktus. A másik pedig az, hogy az alakuló üléssel egy időben történik, vagy az alakuló ülésen történik a miniszterelnök megválasztása. Ez valóban újszerű, ilyen a rendszerváltás óta nem volt?
Az országgyűlés, tehát ugye 1945 és 48 között volt az, hogy a köztársasági elnök jelölte a miniszterelnököt, és akkor úgy szavaztak. Most az országgyűlésnek van miniszterelnöke, tehát mostan 90-től ez a rendszer alakult ki.
Ez azt jelképezi, hogy kinek felelős a miniszterelnök?
Igen, tehát azért is kell a köztársasági elnöknek, amikor ugye megjelöli, hogy kit javasol miniszterelnöknek, és hogy kit válaszol meg az országgyűlés, olyat, aki mögött többség van. Mert hogyha nincsen többség, akkor egy, meg se szavazzák, kettő nem tud működni. Ilyen egyszer fordult elő a magyar alkotmányosság történetében 1960, amikor Bárófehérvári Gézát tette meg Ferenc József király miniszterelnöknek, mert egy alkotmányos válság alakult ki, és akkor folyamatosan elnapolták az országgyűlést, mert egyébként nem szavazták volna meg ezt a döntést, és ez arra is hívták ezt darabont kormánynak, mert ők a darabontoknak volt egy vezetője, és egy ilyen uralkodónak egy ilyen hűséges híve, aki ezt a rendkívül hálátlan feladatot ezért ellátta. De egyébként ez mindig is így volt, hogy a többség kell, hogy a miniszterelnök mögött legyen.
Nézzük akkor azt, hogy az első ülésen megválasztják a miniszterelnököt. Ugye ez egy nyilvánvalóan egy szokatlan dolog. Tehát 90 óta ugye erre nem került sor, hogy az alakuló ülésen választják a miniszterelnököt. Ezt a fajta változtatás mi indokolhatja?
Hát minél előbb lépjen be a miniszterelnök, vegye át a feladatokat, alakítson meg a kormányt. Nem jó egyébként egy ország életében az, amikor van egy ilyen átmeneti korszak, tehát hogy csak egy ügyvezető kormány van, ami már nem tud döntéseket hozni, hanem minél előbb álljon be az új kormány. Egyébként ezért is tették be például 1990-ben a konstruktív bizalmatlanság indítványt a magyar alkotmány jogi szabályozásba, ami azt jelenti, hogy ha a bizalmi szavazással leszavaznak egy miniszterelnököt, azon nyomban a helyére kell tenni az új miniszterelnököt, tehát nincs egy átmeneti időszak, nincsenek új választások, nincsen egy ügyvezető kormány, ami gazdasági, politikai, társadalmi válságot okozhatna adott esetben, hanem azon nyomban a helyére lép az új miniszterelnök, és
ez a stabilitást szolgálja.
Igen, és kisebb zökkenővel történik meg, ugye erre volt példa annak idején, amikor Gyurcsány Ferenccel szemben volt egy ilyen konstruktív bizalmatlanság indítvány, és azon nyomban Bajnai Gordon lépett a helyére, és így a lehető legkisebb problémával tudták átadni. Tehát ezért ez nagyon fontos, hogy mindig legyen egy olyan kormánya az országnak, amelyik rögtön átveszi a kormányzást. Sőt, azt is hozzá kell tennem, hogy az is a magyar alkotmányosságnak a stabilitását jelzi, hogy 1990 óta Magyarországon minden kormány kitöltötte a 4 évét, tehát nem buktak meg menet közben. Ez egyébként, hogyha körülnézünk Európában a szomszédos országokban és egyéb helyeken, ilyen, hát példanélküli.
Igen, szokták is mondani azt, hogy német modellt követünk, és hogy a magyar kormányforma egy ilyen kancellári formát követ, ez valóban így van? Tehát ez egy erős miniszterelnöki pozíciót tesz lehetővé, egy erős kormányzati pozíciót.
Igen. Igen, ugye korábban Magyarországon az angol parlamentális kormányforma volt a meghatározó. 1990-ben a Antal József miniszterelnöksége idején született meg ez a jogszabály, amelyik egy ilyen kancellár kormányforma szerűséget hoztak ki, ahol a miniszterelnök a személye még inkább kiemelkedő, még inkább stabilizálja az adott alkotmányos berendezkedést, és ugye ez a konstruktív bizalmatlanság indítványban is így jelenik meg, és ez egy nagyon fontos stabilizáció tényező, nem véletlenül, hogy ezt Németországban találták ki a II. Világháború után, hiszen ott a náci diktatúra, a hitleri diktatúra azért tudott maga mögé állítani szavazókat, híveket, mert a Weimári Köztársaságnál állandó kormányválságok voltak, és az lerombolta sajnos az alkotmányosságnak a tekintélyét, és ennek következtében ezt a alkotmányos válságot használta ki Hitler, és ebből tanultak a németek 45 után, és ők vezették be ezt a kancellár típusú kormányformát, hogy stabilizálják az állami berendezkedést. Nem véletlenül, ugye ön is említette, hogy a kormányzati stabilizálásnak a Németország az egyik fő példaképe.
Horváth Attila alkotmányjogásszal, jogtörténésszel lapozgatjuk itt valójában egyébként a különböző országok alkotmányait, beleértve egyébként a magyar alaptörvényt is. Ugye elmondtuk azt, hogy ma megválasztják a miniszterelnököt, Magyar Pétert, a Tisza párt elnökét. De hogyan lesz ebből kormány? Ugye egy kormányhoz miniszterek is kellenek természetesen, igen. Ez nincsen ott.
Igen, ilyenkor aztán a miniszterelnök ugye kiválasztja a minisztereket. Ez is egy nagyon fontos döntés, tulajdonképpen azt szoktuk mondani, tehát amikor én az egyetemen alkotmányjogi előadást tartok, hogy nincs olyan előírás, hogy mi a feltétele annak, hogy valaki miniszterelnök vagy miniszter legyen. Tehát ugye majdnem minden hivatás betöltéséhez valamilyen végzettség, valamilyen gyakorlat, stb. Kell. Itt éppen teljesen szabad keret adnak a miniszterelnök személyének, illetve a minisztereknek, de azért persze kialakult az a szokás, hogy általában Magyarországon azért felsőfokú végzettségűekről van szó, de én most alkotmányjogi szempontból nézem, tehát, hogy...
Bárki lehet, aki megfelel az egyéb követelményeknek.
Bárki lehet, de ki az igazán alkalmas miniszterelnök meg miniszter, aki jó szervező, jó emberismerő, tehát jól ki tudja választani azokat a tanácsadókat, azokat az embereket, akik jó döntéseket hoznak, mert ugye egymagában egy miniszterelnök nem tud minden dolgot átlátni. De ugyanúgy még a miniszter sem, mert hiszen a tárcák is elég széles jogkörrel rendelkeznek, tehát szinte nincs olyan ember, aki ezeket mind tudná, és ennek következtében a minisztereknek is ilyen jó menedzsereknek kell lenniük. Tehát jó emberismerőnek, jó ki kell tudni választani a szakembereket, a hozzájuk tartozó államtitkárokat, helyettes államtitkárokat, főosztályvezetőket, tehát ezeknek a döntései azok alapvetően fontosak, és ez a legfontosabb erények, amelyek ezt mutatják. Tehát én mindig példaként a 1848-as első független felelős magyar kormány szoktam mutatni.
Széchenyi István közlekedési miniszter.
Hát ő például ebben ő volt a legzseniálisabb, tehát ő mindig csak olyan munkatársakat választott maga mellé, akikben feltétlenül megbízott, és meg is bízhatott, és egyik munkatársa se árulta el.
Igen, tehát hozzátartozik azért mondjuk nyilván a szaktudás, a tekintély a jogállamnak is a tekintélyéhez, meg egyáltalán a parlamenti demokráciába vetett hithez. De hogy születik jogilag a miniszter?
Hát a miniszter így, hogy eldönti a miniszterelnök, hogy ki lesz, és a természetesen ezzel ugye meg tud alakulni a kormány, természetesen ugye kell, hogy a mögötte legyen az országgyűlés többségének a támogatottsága, hiszen nem csak a miniszterelnök.
Szavazás is van.
Hanem, igen, ugye nem csak a miniszterelnök, hanem a miniszterrel szemben is ott van a bizalom kérdése, tehát a miniszterrel szemben is lehet bizalmatlanság indítványt előterjeszteni. 1848-ban szabályozták először, hogy az összes miniszternek a politikai és a jogi felelősségét, tehát az országgyűlés egyébként ilyenkor kivételesen még akár bírói feladatokat is ellátott 48-tól, hogy jogilag is felelősségre vonhat egy miniszter, tehát ha a kedves hallgatók úgy maguk elé képzelik a országgyűlésnek a patkó alakülésrendjét, először azon gondolkodtak még 67-ben, hogy a minisztereket szembeültetik a képviselőkkel, tehát hogy azok így egymásra szembefordulva üléseznek, de nem, aztán utána a legelső sorba tették őket, hogy itt egységet jelképeznek, tehát első sorba ülnek a miniszterek, és mögöttük a országgyűlési képviselők, és ezáltal, hogy hogy a kormány és a parlament az egységes erővel működik, viszont hogy mögöttük ülnek, folyamatosan szemben is tartják a miniszterelnököt és a minisztert.
Nagyon sok mindenről beszélhetnénk még, én szerintem érdekes is, amiket mond Horváth Attila jogtörténész, alkotmányjogász, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára. Nekem ami a legizgalmasabb volt, hogy akkor most milyen szerepe lesz majd a Szent Koronának a parlament alakuló ülésén, ugye felvetődött az mindhárom párt részéről egyébként, illetve mind a három párt egyetértett abban, hogy a korona előtt tehetnének esküt, felmerült az, hogy beviszik az ülésterembe beviszik az ülésterembe a Szent Koronát, ehhez a Szent Korona testület végül nem járult hozzá. A Szent Korona ebben a modernkori parlamentáris demokráciában milyen szerepet kaphat? Mit jelképez, vagy esetleg több, mint jelkép ma is a korona? Van közjogi tartalma a Szent Koronának ma?
Igen, a Szent Korona testesíti meg Magyarországot, a magyar szuverenitást, a magyar államiságot, a magyar nemzetet. Tehát ennek nagyon fontos, most is, ugye hát az alaptörvény szerint is, ez a 2000. évi első törvény szerint is, tehát ez most is így van, meg a történeti alkotmányok szerint is, a Szent Koronatan szerint is. Tehát ez egy rendkívül fontos közjogi intézmény a Szent Korona, és én örülök neki, hogy fölmerült az eskü tétel a Szent Korona előtt, de annak viszont kevésbé örültem volna, és ezért szintén örülök a Szent Korona testületnek a döntésének, hogy nem a Szent Koronát vitték a képviselőkhöz, hanem hogyha a képviselő akar, ő menjen oda a Szent Koronához, és tegyen le ott esküt, és akkor ez egy egyéni szabad, szuverén döntés, hogy ezt elfogadják-e vagy sem.
Ugye a Szent Korona testesíti meg a nemzet egységét, de ez szó szerint egyébként mit jelent, hogy mi a Szent Korona tagjai vagyunk, részei vagyunk? Csak annak alapján, hogy magyar állampolgárok vagyunk?
Igen, tulajdonképpen a magyar közjogi jogi személyiséget, tehát az ország közjogi jogi személyiségét, nek ez a szimbóluma, ez a szent erekje. Tehát ezt így kell elképzelni magunkban, és hát azt is, hogy gyakorlatilag 1000 éve a Szent Koronával élünk, és még amikor Magyarország államformája királyság volt, még akkor is a nemzetet a Szent Korona jelképezte, és csak akkortól kapott felhatalmazást az uralkodó, hogyha
Attilával, mert most teszik le a képviselők az esküjüket, az országgyűlést hallják ismét.
Jogszabályait megtartom, és másokkal is megtartatom. Országgyűlési képviselői tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorolom. Isten engem úgy segíjen.
Stúdiónk vendége Horváth Attila alkotmányjogász, jogtörténész, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára. A parlamenti vonal néha halk volt, de az országgyűlési képviselők esküjébe hallgathattunk bele, és a Szent Korona jelentőségéről beszéltünk. Most ugye, hogyha úgy döntenek a képviselők, akkor egyénileg átmehetnek a kupolaterembe, és ott tehetnek egy jelképes esküt a korona előtt valójában?
Igen, ez egy szép gesztus, hogy ezzel is megerősítik azt az elkötelezettségüket, hogy Magyarországnak alkotmányát, a történeti alkotmányt, a Szent Koronatant tisztelik, betartják. Tehát ez egy ilyen teljesen önkéntes alapon történő megoldás.
Maga a Szent Korona egyébként, vagy a Szent Koronához hasonló jelentőségű tartalmú közegi tárgy létezik-e még Európában? Mert persze királyok például vannak, nálunk igen, nincsen.
Ez egyedülálló, ez csak Magyarországon volt. A Német-Római Császárságnak, amíg az meg nem szűnt, 1806-ban volt még Szent Koronája, de ilyen erekéje más országnak nincsen. Ilyen tisztelete egy ilyen szent ereke iránt más országban nem tudunk róla, hogy lenne. Ez hozzátartozik ahhoz, hogy Magyarországon mindvégig az alkotmányosság működött, nagyon rövid időszakokban tudott csak a abszolutizmus vagy valamilyen fajta diktatúra ezen felülkerekedni, és mindig visszatértünk a jogfolytonossághoz, mindig visszatértünk a történeti alkotmányhoz, és hát ezzel megfelelően a Szent Koronához és a Szent Koronatanhoz.
Milyen jó, hogy bekerült ezek szerint a parlamentbe végül is a Szent Korona. Erről ugye nagyon nagy vita volt, hogy mit keres ott, emlékszünk rá még Gyurcsány Ferenc idejében. ez a kérdés,
hát,
akkor
ez hát ez egyértelmű, hogy azért, mert ugye megcsesíti Magyarországot, a magyar államiságot, a magyar függetlenséget.
Kedves hallgatóink, Horváth Attila alkotmányjogász, jogtörténész, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára volt a vendégünk, mert hogy az elmúlt egy órában az országgyűlés alakuló üléséről beszélgettünk, és természetesen belehallgattunk az alakuló ülésbe is. Az esemény folytatódik, a történésekről mi is beszámolunk műsorunkban. Délután 3-kor pedig élőben közvetítjük Magyar Péter eskütételét és első miniszterelnökként elmondott beszédét. Munkatársam Lajer Rita, a gyártásvezető Vancsó György és a szerkesztő Horváth Zsuzsa, nem miket beszélek, Halász Zsuzsa nevében is köszönöm figyelmüket, Újhely Zoltánt hallották.